Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található a Zsoltárok könyve 4. fejezetének 2. versében eképpen. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat. Könyörülj rajtam, hallgasd meg imádságomat. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban dőjt első vasárnapján szól hozzánk a 4. Zsoltár és a benne rejlő, belőle feltáruló üzenet segít bennünket a bőti időszakra hangolódni. Egy képpel világítom meg a zsoltáros kiáltását, hiszen a 4. Zsoltár végig erre épül, szorult helyzetemben kiáltok hozzád, Uram. A 80-as évek második felében, 1986-ban Bacsó Péter rendezett egy filmet Banánhéjkeringő címmel, amely a 80-as évek második felének magyar társadalmáról adott egyfajta látleletet, de még ma is érdekes, sok tekintetben tanulságos ez az alkotás. A film nyitó jelenete a következő. Egy nagyobb irodahelységben vagy 20-an dolgoznak együtt, adminisztrációs munkát végezve. Mindenki fáradhatatlanul püföli az írógépet. Hatalmas a monoton zaj. És egyszer csak egy elfáradt hölgy feláll, egy hatalmasat kiált, inkább így mondanám, hogy felüvölt, és az üvöltés kíséretében két kezével megragadja az írógépet, és minden erejét megfeszítve kidobja az ablakon, amely az üvegen keresztül kirepül a 10. emeletről. Ez a sikoly, ez a kiáltás, amiben ott van valami megmagyarázhatatlan, de mégis határtalan feszültség, ami egyszerre csak kirobbant ebből a fiatal nőből, végig kíséri a filmet is, és valahogy ebből a kiáltásból induljunk ki, amikor a 4. Zsoltárt magyarázzuk, mert ki az, aki ne élt volna át hasonlót, mint amit ennek a filmnek a nyitó jelenetében láthattunk, még akkor is, hogyha nem kifelé, nem hangosan, hanem befelé kiáltott fel. Egyébként a nem bőti időszakban, a mindennapokban többnyire az a szabály, hogy amiről nem beszélünk, az nincs. És én részben vallom ennek a mondatnak az igazságát, mondom részben vallom, mert minél többet beszélünk egy gondról, egy problémáról, egy nehézségről, annál nagyobb lesz, annál inkább dagad, kenődik, feldolgozhatatlan, megoldhatatlan lesz, és egyre nagyobb súllyal nehezedik mindenkire. Viszont ha bőtöt meghatározni kell, és bár sokféleképpen lehet a bőtről beszélni, és a bőt lényegét meghatározni, hiszen ez egy nagyon gazdag téma, de ha a mai égye optikájából kell elmondanom azt, hogy mi a bőt, akkor azt kell mondanom, hogy a bőt a kiáltás ideje. A kiáltás Istentől készített lehetőségének az ideje, amikor szembesülni, szembenézni kell azzal, ami van, minden illúzió nélkül, és bátran fel kell kiáltani, mert kell, hogy fájjon az az állapot, amiben vagyunk. Ami lám több ezer év óta nem változott, mert azonosulni tudunk a Zsoltár alaphangjával és a Zsoltáros kiáltásával. Na szóval nézzük akkor részletesebben a Zsoltár gondolatmenetét követve, hogy mire hív el bennünket Isten a bőti időszak idején. Először is arra, hogy szorultságunkkal szembesülve felkiáltsunk. Szorultságunkkal szembesülve felkiáltsunk, mert a bőti időszak és bizonyos élethelyzetek, Istentől készített lehetőségek, akár tudjuk, akár nem, arra, hogy szembesüljünk azzal, ami van, hogy ne tudjuk kikerülni az igazán nagy problémákat és gondokat. Tehát a bőti időszak a szorultságunkkal való szembesülés lehetősége és az ebben való felkiáltás lehetősége. És milyen szorultságok vannak? Hát én általánosságokat fogalmazok meg, mert a Zsoltár is, a Zsoltár irodalomra ez jellemző általánosságokban fogalmaz, de mindannyian fogjuk tudni ezt konkretizálni a helyünkön. Vannak olyan szorult helyzetek, amelyek egy napra, egy időszakra, a jelenre jellemzőek. Akkor, amikor el kell őket hordozni, akkor nagyon nehéz, akkor nagyon fáj. Az ember úgy érzi, hogy belehal. Aztán valahogy mégis megoldódik, ahogy telik az idő. Ahogy nézem a jegyzeteimet, és visszatekintve mondjuk 10 évvel ezelőttre, felirogattam a kérdéseket, gondokat, problémákat, és emlékszem, hogy akkor ott az milyen hatalmas gondnak, problémának tűnt, és mára már elfelejtettem. Ezek a jelen problémái, amelyek aztán majd megoldódnak. Aztán a következő ilyen szorult helyzet, ami folyamatos probléma, folyamatos teher. Így mondanám, az Isten akaratából van rajtunk, amit nem adhatok át másnak, még azoknak sem, akik nagyon szeretnek, olyan teher, amely az én porcióm, nekem kell hordozni, és az az Isten akarata, akkor életem végéig, szívem utolsó dobbanásáig hordozni kell azt az adott szorult helyzetet, az ide tartozó terheket, amelyektől itt ebben a világban így rendelkezett Isten, nem szabadulhatok meg. Ezek a folyamatos terhek szemben az előbb említett jelenbeli terhekkel. De mind a kettő szorult helyzet, és mind a kettőben lehet kiáltani. A harmadik ilyen szorult helyzet, amit én hétköznapi szorult helyzeteknek neveznék, de igazából arra gondolok, amikor mi emberek számtalan módon hadakozunk egymással szemben, és erről beszél a Zsoltár legnagyobb fájdalma, hogy ó, ti emberek, ellenségeim, meddig gyalázzátok Isten dicsőségét, mert ha egymást gyalázzuk, akkor Isten dicsőségét gyalázzuk, meddig bántjuk egymást, meddig beszélünk hiába valóságot egymásról üres hazug beszéddel, minden hiába való emberi konfliktus, ami az emberi önzésen, érdekeken, vagyonon, pénzen, pozíción alakul, mind-mind ide tartozik, ami valamiféle konfliktusba kulminál, és amely testet ölt az emberi beszédben. Erre utal a Zsoltár. Igen, ezek folyamatos kínok, amelyekből tényleg sokszor felülvölten az ember, és erre mondok egy példát, hogy értsük, miről van szó, és hogy milyen nagy a felelősségünk, ha valamit mondunk, tehát vigyázzunk a nyelv bűneivel, főleg, ha még ezt le is írjuk. Egy közösségi portálon egy ismerősöm, nem is tudom, hogy hogyan lehet az illető az ismerősöm, kiposztolt valakiről egy írást. Ez az írás méltatlan hangnemben, mindenféle szinten gyalázta az illetőt, akit én egyébként nagyon szeretek, régóta jól ismerek, és tudom, hogy minden szava hazugság. És ez le van írva, ez terjed, és amikor megláttam, olyan mélységesen elszomorodtam, hogy nem szégyellem neked bevallani, azt hittem, hogy elsírom magam. Igen, a hétköznapi szenvedések, amit egyik ember a másiknak okoz, milyen kimondhatatlan gyűlölet és indulat van bennünk. Hát érdemesebb lenne, most így mondom, a mai konnyelni, azt a számítógépet kidobni az ablakon, és azzal levezetni a feszültséget, mint hogy ilyeneket mondjunk, leírjunk, mert adott pillanatban még többet is cselekednénk, ha tehetnénk. Igen, a jelen szorult helyzet, a folyamatos szorult helyzetek, a hétköznapok szorult helyzetei, és mivel a Zsoltár utal rá, csak egy mondatban hadd mondjam, az emberi élet legnagyobb szorultsága, amiből fel kell kiáltanunk, ide tartozik. Az, hogy egyszer meghalunk, hogy a bűn zsoldja a halál, hogy a születésünktől kezdve a halálunk készülőben van, és az emberi élet jellemzője éppen ezért a szorongás és a félelem. Bőti időszak. Istentől készített lehetőség, hogy ezekkel a szorultságunkkal szembesüljünk, és hogyha az Isten belekényszerít bennünket egy olyan helyzetbe, amikor nem kerülhetjük ki ezt a szembesülést, akkor azt tekintsük kegyelmi állapotnak. Tehát a bőti időszak szorult helyzetünkben szembesülve ezekkel felkiáltani. És ez a felkiáltás, csak hogy még pontosabban értsük, nem mindig olyan kiáltás, amiről eddig beszéltem. Van, amikor pótcselekvések sorozatában jelenik meg, valamikor a balatonparti nyáron, hétvégi bulikban, az éjszakában, tivornyában, óbégatásban, ilyenfajta kiáltozásban jelenik meg. Ezt is tegyük hozzá, hogy teljes legyen a kép. De tovább megyek teológiailag, szeretném elmélyíteni azt, ami elhangzott, hiszen a Zsoltár is tovább lép, nem áll meg itt a felszínen, mert a bőti időszak nem csak a szorultságunkkal való szembesülésből fakadó felkiáltásra ad lehetőséget, hanem valami még többre, még fontosabbra. Vagyis ugyanezt teológiai nyelven szeretném megfogalmazni arra, hogy a bűneinkkel, konkrét vétkeinkkel Isten világosságában tudatosan szembenézzünk. Nem szembesülés, tudatos szembenézés. Töredelmes szív, bűnbánat, bűnvallás. Ezt így mondja a negyedik Zsoltár, hogy igazságos Istenem, megállok a te színed előtt. Ezzel kezdődik a bűnvallás. Az igazságos Isten előtt csak leborulhatok, és tényleg azt mondhatom, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem. És Közben majd megérkezünk odáig, hogy rádöbbenünk arra, hogy ez az igazságos Isten Jézus Krisztusban kegyelmes Isten, és ő benne, mint mennyei atyában bízhatunk. Ugye így sokkal mélyebb, sokkal érthetőbb, sokkal világosabb, hogy mit jelent a bőti időszak. Nem csak a általános értelemben vett szorult helyzetünk feletti nyavalgás, kényszeredett szembesülés ezzel és abban való felkiáltás, hanem Isten szent lelke által tudatosan szembenézés azzal, ami nem jó, amin az Isten változtatni akar bennünk és általunk, bűnbánat, megállás az igazságos Isten színe előtt. És jól figyeljetek, ez mindig úgy kezdődik, hogy az igazságos Isten színe előtt soha nem mutogathatok a másikra. Mindig csak magamra. Igen, nekem tetszik a katolikusoknál ez, hogy én vétkem, én igen nagy vétkem. Magamnál kezdem. Nem a másikra mutogatva hárítom át a felelősséget, hanem ott kezdem, hogy én hol tévedtem. Mi az, ami nekem köszönhető, hogy idáig jutott a helyzet. Mi az én konkrét vétkem ebben? Mindig magamnál kezdem. Ez leborulás nélkül, alázat nélkül, a Szentlélek munkája nélkül nem megy. Mi pedig folyamatosan, kedves testvérek, a másikra mutogatunk. Mert mint a hollywoodi romantikus filmekben úgy képzeljük el a világot és az erkölcsi világrendet, hogy vannak a jók, meg vannak a rosszak, és mindig a másik a rossz, és a végén majd a rossz elnyeri a méltó büntetését, mert mindig kell a bűnbak, aki bűnhődik, és minket pedig az ő bűnhődése felment. És kedves testvéreim, ez a Krisztus esemény, ez a helyettes elégtétel, hogy Isten abban is testet öltött, hogy ehhez a gyarló, emberi felelősséget áthárító logikához igazodott, amikor elküldte egyszülött fiát, és a keresztre vitte, és azt mondta, hogy ott a bűnbak. Megbűnhődött a világ minden vétkéért, tehát te többé nem mutogathatsz másra, hanem először leborulva, töredelmes szívvel magadba kell nézned. Igen, ez is kiáltás a Szentlélek által, már nem szembesülés, Isten világosságában tudatos szembenézés, hogy ki vagyok én, és hogy milyen nagy szükségem van arra, hogy az igazságos Isten a Jézus Krisztusban közölt kegyelmével felemeljen, hogy milyen nagy szükségem van a kegyelembe, hogy nem tudok mást mondani, csak azt, hogy könyörülj rajtunk, Urunk. Értitek, ebben a könyörgésben, ebben a bűnbánatban, és ez a bőti időszaknak a lényege és a hangulata is egyben, van valami lehiggadás. Mert annyi mindenen felindulunk, és a másikra mutogatunk, de ha könyörgő szívvel magamnál kezdem, akkor közben lehiggadok. Így mondja a Zsoltáros, annyira aláhúztam a Bibliámban, ha felindultok is, ne vétkezzetek. Ha felindultok is, álljatok meg, imádkozzatok egy pillanatra, kezdjétek magatoknál, és akkor nem vétkeztek. Vagyis, hogy a felindulásból nem lesz valami gyarló tett, nem lesz egy Facebook bejegyzés, nem lesz egy blog, nem lesz gyalázkodás, nem lesz szetlegesség, nem lesz bosszúállás, és sorolhatnám. Mennyi nyomorúságtól megmenthetnénk magunkat, ha könyörögnénk, és az Isten szent lelke valóban így munkálna bennünk. Calvin szavaival élve, a megszentelődés útját járva, legyen ez 2016-ban a bőti időszak programja. Szent lelkes tudatossággal szembenézni, könyörgő szívvel magunknál kezdeni, az igazságos Isten színe előtt megállni, hogy aztán Jézus Krisztusban közölt kegyelmével ő emelhessen fel bennünket lehiggadni. És akkor megtapasztaljuk azt, ahová ez a Zsoltár is megérkezik, szinte új szövetségi módon, mert megérkezik az evangéliumhoz, anélkül, hogy bele erőltetném. Mert nem csak arról van szó, hogy a szorult ember kényszeredetten szembesül, nehéz helyzetével is felkiált, és nem csak arról van szó, hogy az igazságos Isten színe előtt ez lehet tudatos bűnbánattá, hanem szó van ennek a kiáltásnak a távlatairól, mert a bőti időszak mindig rámutat arra reménységre, hogy következik nagypéntek, és a váltság halál után következik húsvét, a feltámadás örömhíre, az az igazán több, az a teljesség, a végső megoldás, amit Isten Jézus Krisztusban elkészített, mert a bűnbánat, a bőti időszak az csak egy ideig való, hogy felragyogjon az öröm, hogy aztán ezek a kiáltások, amelyekről itt szó volt a negyedik Zsoltárban, végül a megszabadult ember kiáltásává lehessenek. Mert így végződik ez a Zsoltár, megtapasztaltam szabadító irgalmadat, és békességesen örülök, és ragyog az arcom. Békességgel lefekszem, mondja a Károli, mert egyedül te adsz nékem biztonságos és bátorságos lakozást. Ez a megszabadult ember kiáltása, e felé tart az életünk, ha ezt megelőzi a bűnbánatnak a kiáltása. És ebben ott van az öröm, a megszabadult ember kiáltásában már ott van az öröm, nem valami indulat, nem valami kibeszélhetetlen feszültség, mint a időzített bomba ketyegne bennünk, hanem mennyei erő. A hívő ember örvendező ember, és sokat szóltam már erről az örömről, de nem lehet kikerülni, mert a negyedik Zsoltár is szól róla. Most azonban csak annyit mondok, amennyit a negyedik Zsoltár mond erről az örömről, hogy ez az öröm olyan, mint amikor az az ember örül, akinek bőven van. Ezt hozzáteszik gabonája és bora, de ennél sokkal több. Sokkal többje van, mint gabonája és bora. Megvan neki a mindennapi, de annál sokkal többje van, amit csak a megváltó Isten, ami Urunk Jézus Krisztus adhat. Ezt az örömet akarja nekünk ajándékozni az Isten, és ebből az örömből fakad a békesség. Az a békesség, amely, ha felindul, ahogy mondtam, Isten előtt lehiggad. És itt hadd mondjam el, hogy nekem mindennapi imádságom, mert sok felindulás van bennem is, hogy Uram, csak azt végezd el könyörülve rajtam, rajtunk, hogy amikor menni kell ebből a világból, és lehunjuk a szemünket, akkor a te üdvbizonyosságból fakadó örömöddel és lehiggadt békességeddel távozhassunk ebből a világból. Öröm, békesség és ragyogás, amit említ még a negyedik Zsoltár, mert a megszabadult emberen, aki igazán bőjtölt, azon látszik, hogy kiábrázolódik rajta a Krisztus. Látszik, hogy nem tökéletes még, de egyre inkább megtisztul. Látszik rajtunk a Krisztus arca, mint amikor a napban nézünk, és a mi arcunk is fénylik. Igazából nem a mi arcunk fénylik, hanem a nap fénylik, mi csak visszaverjük. Nem a mi ragyogásunk ez, hanem az Isten közelségének ragyogása. Ahogy mondottam, kiábrázolódik bennünk a Krisztus. A bőti időszak lehetőség a kiáltásra. Ha szorult helyzetben vagy, kiálts, de ne csak úgy düvel kiálts, hanem a Szentlélek által bűnbánattal kiálts, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy aztán kiálthassunk majd húsvétkor a megszabadult ember örömével, békességével és dicsőségével. Hozzád kiáltunk, Urunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te kiáltásra biztattál bennünket, sőt az igére figyelésünk is kiáltás volt. Nem csak zsigerből, nem csak emberi gyarló indulatból, amikor tehetetlenül nem tudunk más tenni, mint dühösek vagyunk, és legszívesebben megragadnánk azt, ami a kezünkben van, és felkiáltanánk, hogy elég volt. Köszönjük, hogy nem így, bár a te színed előtt még ezt is lehet, te még ezt is megszenteled, mert kiönthetjük, mint a vizet, ami szívünket te előtted. De köszönjük, hogy lelked által arra tanítottál bennünket, hogy bűnbánó szívvel, szent lelkes tudatossággal magunknál kezdjük. Én vétkem, igen nagy vétkem. Mert a bűnbánat, a töredelmes szív megnyugvást ad, békességet ad, örömet ad, dicsőséget ad te benned. Bocsáss el bennünket, Urunk, és áld meg völgyi időszakunkat a hétköznapokban is. Add, hogy le tudjuk tenni, amit le kell tenni, el tudjuk engedni azt, ami fölösleges teher, hogy tudjuk magunknál kezdeni a dolgokat, hogy tudjunk megbocsátani, hogy tudjunk mi alul maradni, a szeretetben előjárni. Könyörülj rajtunk, hogy látszódjék rajtunk. Mi a te követségedben járunk ebben a világban. És adja bőjt időszak végére valóban húsvéti örömöt. Mert tudjuk, hogy te az öröm istene vagy, és eljön az az idő, amikor te visszajössz, teljessé teszed rajtunk a megváltást, és akkor vége lesz minden bőjtnek, mert nem bőjt törhetnek a lakodalmasok, ha velük van a vőlegény. Áld meg gyülekezetünket, vendégeinket, minden itt jelenlévő testvérünket. Köszönjük, hogy kiáltásunkat meghallgatod, a Jézus Krisztusban meghallgattad. Áldott légy ezért. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.